én nem akartam őt bántani igazán. Én azt akartam, hogy ez ne legyen, ez a szituáció. Ne lögdössünk nőket, meg egyáltalán ez délután 4-3, nem mint a bármilyen napszakban ez megengedhető lenne, de ez ne legyen. Az, hogy az életemet kockáztatom, ez föl sem merült. Bennem. Másokban igen, később, de bennem nem. Megvan az a pillanat, a bal kezem felől érkező hatalmas erejűtés. Az a pillanat megvan.
Sziasztok, üdvözöllek benneteket a Nyugat podcastjébe. Ha még nem iratkoztatok volna fel a YouTube csatornánkra, tegyétek meg. Ha pedig még nem támogattátok volna a Nyugatot, hogy még több ilyen beszélgetést csináljunk nektek, mint amit hallani fogtok, akkor tegyétek meg, támogatás.nyugat.hu. Itt találjátok a részleteket. És most bemutatom vendégemet, Horváth Ákos színészt.
Üdvözlök mindenkit, sziasztok, napszaknak megfelelően.
Én pedig Roznár Gyöngyi vagyok, a Nyugat főszerkesztője. Aki eddig nem ismerte volna Horváth Ákost, az az utóbbi hónapban vagy hetekben megismerhette, mert én azt mondtam, hogy színész, de ami körbejárta a hírt, az országot, meg Szombathelyt is, az részben fűződik a te színészségedhez, inkább a bátorságodhoz, vagy a kiállásodhoz. Szóval egy érdekes történethez. Tehát arról volt szó, hogy te jársz rendszeresen vásárolni egy szombathelyi boltba, és ott mi történt, Ákos? Mondd el inkább te.
És ott az történt, hogy próba után mentem azon ritka alkalmakkal, hogy kerékpára, de ennek nincs olyan különösebb jelentősége, csak hogy nem szoktam kerékpára menni, de hogy szokatlan nap volt. Tehát, hogy volt benne valami furcsa. És azt a nagyon híres vasmegyei kenyeret szerettem volna megvásárolni, nem tudom, mondhatom a nevét.
Persze, a toronyi.
A toronyi kenyeret a kis családomnak, és amikor beértem az üzletbe, akkor ott nagyon nagy kiabálás fogadott engem. A pénztárnál körbe kell járni az a boltot, és ott egy magából kivetközött csávó lögdöste a boltvezetőt. És akkor szóltam neki, hogy hagyj már abba. És egyből nekem ugrott, mint út az anyjának, de azért az nem volt ilyen egyszerű. Kimentünk, és én azt hittem, hogy megoldódott ez a helyzet. Mondtam neki, nyugodj le, semmi, és volt egy másik.
Tudtad egyáltalán, hogy mi történik?
Persze. Tehát, hogy aki látta a videófelvételt, az tudja, hogy ott volt egy ilyen adok-kapok bent a boltba, és kint folytatódott. De én nem akartam őt bántani igazán. Én azt akartam, hogy ez ne legyen, ez a szituáció. Ne lögdössünk nőket, meg egyáltalán ez délután 4-3, nem mint a bármilyen napszakban ez megengedhető lenne, de ez ne legyen. És volt egy másik elkövető is, és afelé fordultam, és ott is volt egy kis matekozás, és akkor ütött le ez a csibész gyerek. És akkor lekerültem a földre, és akkor ott megrugdostak, és itt köszönöm annak a boltnak a vezetőjének a kiállását, aki őt ténylegesen az életét kockáztatva megpróbált engem megvédeni, amennyire tudott.
Hogy csak tiszta legyen a szituáció. Egy boltbeli rablót.
Lopott
igen. Dolgokkal próbált meg kimenni a boltból, észrevették, és ezt próbálta megakadályozni az üzletvezető. És amikor te belecsöppentél ebbe a helyzetbe, akkor éppen a vita és a dulakodás igen, volt van. Köztük, és akkor te közbeléptél.
Igen, de nem egészen értem az elkövetőt, mert ő megszerezte, amit meg akart szerezni, és nem értem, hogy miért nem szaladt el. Tehát miért lögdöst a bolt? Lopott, elkapják, nem kap semmit. Vagy hát elnye-benye. Most így nagyon súlyos éveket fognak. Ez már minősített bűncselekmény. Nem szeretnék jogászkodni, de hát ez 6 évről indul. Majd.
Meg úgy tudjuk, hogy nem is volt egyébként olyan fantasztikus értékű.
Nem is volt valami magas értékű.
Némi alkohol.
Némi alkohol, meg egy kis dezodor talán.
Igen.
Tehát, hogy egyáltalán nincs párhuzamban a maga a lopás nagysága az utána következő brutalitással. Tehát, hogy semmi nem indokolta ezt.
Ez azért is furcsa, mert azért aki ismert téged, meg itt is, aki lát. Pont igen. Kérdeztem, hogy hány centi vagy. Tehát ez itt 193 centi is. Pasi vagy.
Igen.
Látszik rajtad, hogy azért nem fúj el a szél.
Igen, igen.
Tehát, hogy vajon miért pont te váltottad ki ezt az agressziót?
Hát ő már elég agresszív volt, és nyilván különböző tudatmódosítószerek hatása alatt állt, amit én nem jól mértem föl. Tehát, hogy én, ha tudom, hogy...
Pont azt akartam kérdezni, hogy hibáztál valahol?
Igen, igen. Le kellett volna ütnem. Igazság szerint. De bennem nem volt ilyen. Tehát amikor kimentünk a bolt elé, és kivittem, és azt hittem, hogy vége van, ott azt egyszerűen meg kellett volna ütni, hogy de én bennem nem volt ez. Én azt hittem, hogy megoldottam a helyzetet, hogy ő megnyugszik, és itt nem számoltam azzal, hogy ő bizony be van mindenezve, hogy most mondani szokták.
Vagyis mindenféle józanítélő képessége elveszett.
Teljes hiányában.
És ilyenkor a reakció is teljesen kiszámíthatatlanok.
Abszolút, abszolút, abszolút. Plusz csibész gyerek börtön, tehát hogy az ő túlélési ösztöne nyilván az más diktált ebben a helyzetben. Azt hitte, hogy ez a jó megoldás, vagy nem tudom.
Mennyire kerültél nehéz helyzetben? Tehát amikor valaki a földön van, gondolom, meglepetésszerűen ért a dolog,
abszolút,
és ezért
igen.
is volt az, hogy igen, földre igen. kerülhettél. És ott elkezdik rugdalni. Ott bármi megtörténhet.
Így van. De itt jött a boltvezetőnő, aki megpróbált ezt a rugdosást megállítani. Tehát semmiféle, nem tört el semmim, nem szakadt be az arcom, nem. Tehát, hogy ilyen, azon kívül, hogy fölrepett a szám, nem ért maradandó sérülés. Sőt, amikor a videófelvételek alapján ugye megrugdosták a lábamat is, de annak se volt semmiféle nyoma. Az arcomon természetesen volt nyoma. De elkövetők arcán is volt nyoma ennek a találkozásnak.
A te kezed által.
Igen, igen.
Azt mondtad, hogy délután 3-kor zajlott.
Negyed háromkor.
Voltak körülöttetek emberek? Mert azt mondhatod, hogy a bolt vezetőnő beavatkozott.
Igen.
Aki beavatkozhatott volna, vagy vártál volna egy ilyet, vagy eszedbe se jutott.
Nem. Én nem, szerintem nem elvárható. Nagyon komolyan mondom. Nem elvárható, hogy egy verekedésbe beavatkozzál. Mész bármilyen szituációban, mész az utcán, az első ösztönös reakció az, hogy elfordulsz. Nem akarod látni, nem akarsz ezzel szembesülni. Ez egy teljes mértékben emberi dolog. Tehát én azokkal szemben, akik felháborodtan irogatnak a fotel magányából, hogy de miért nem mentek oda az emberek, szerintem amit a legtöbb, amit tehetsz, hogy ha nem ismersz beavatkozni, amit megértek, hogy hívod a rendőrséget. Tisztes távolságból, hogy te ezt láttad, és bejelented. De mire én beavatkoztam ebbe a helyzetbe, addigra már a rendőrséget a bolt kihívta.
Hogy játszódott le? Tehát van-e valami emlékképed? Ugye ilyenkor, mikor az emberrel történik valami, akkor egészen kívülről tudja látni a helyzetet, önmagát is, az emberek reakcióit is. Benned milyen nyomot vagy emlékképeket hagyott ez a egy perc, két perc?
Pár perc, nem tudom.
Tehát láttad a többi embert, érezted, hogy itt most nem fognak beavatkozni? Volt-e benned olyan, hogy hát most Ákos vagy itt maradsz, vagy nem?
Ez nem volt bennem. Tehát az, hogy az életemet kockáztatom, ez föl sem merült. Bennem. Másokban igen, később, de bennem nem. Megvan az a pillanat a bal kezem felől érkező hatalmas erejűtés, az a pillanat megvan. Tehát azt így látom tisztán magam előtt.
Amikor jön feléd egy kéz, igen. És utána terültél el
gyakorlatilag. Igen. Az egy parádés ütés volt, ha lehet ilyet mondani.
Mint színész és művész, sok jelenetet játszottál el, meg hát egyébként is sportolsz. Tudod, hogy milyen az, amikor... Hát az a maga módján tökéletes volt, csak nem játék volt, hanem valóság.
Így van,
ez
így
volt
van.
A kettő közötti különbség. De az életben egyébként egyáltalán nem... Ne vagy nevezhető se egy agresszív külsejű, se egy agresszív viselkedésű.
Nem. Én udvarias ember. Vagyok. Alapvetően az embertársaimmal. Közlekedési szituációkban is. Ott nem mindig könnyű, de hát végül is, hát ha annyira siet, menjen.
Azt mondtad, hogy sok kommentet kaptál, hogy bezzeg a többiek. Miért nem segítettek rajtad? Kaptál-e sok kommentet arról, hogy te miért csináltad, kellett ez neked?
Volt ilyen is, olyan is, de igazából olyan mennyiségű komment cunami zúdult erre a történetre, hogy nyomon követhetetlenné vált. Tehát, hogy nem tudtam mindet elolvasni, meg nem is hát szándékomban, mert sok olyan volt, hogy persze a legtöbb azért az együttérző, meg barátságos komment volt, de volt ilyen is, hogy miért, vagy meg kell tanulni rendesen ütni, meg hát jöttek a...
Hány napot töltöttél a kórházba?
Semennyit.
Csak bevittek, megnéztek?
Igen, betoltak a CT-be, összevarták a számat, ott volt a feleségem, nagyon szépen megkért a baleseti sebészt, hogy szépen varja.
Szép maradjál neki. Ha igen. Már hős vagy neki, igen. Szép is maradjál. A szép igen. Hősök azok külön, igen, külön azok értéket képviselnek.
Jó hosszan varta, úgyhogy biztos, hogy szép lesz majd.
Nem látszik.
Nem, mert most bajszom van. A bajusz alatt van. Itt van. Nem.
Most, hogy mondod, most igen valami.
De nem egy nagy valami, csak az ott van.
Levontál-e magadba bármiféle következtetést a dolog után? Kellett-e volna valamit másképp csinálnod, megcsinálnád-e ugyanezt még egyszer? És hogy fogsz viselkedni hasonló helyzetekbe, tudod-e már?
Változtatnék, de azt már elmondtam, hogy mit. Tehát, hogy ha ilyen szituációban itt rögtön a végső megoldás. Tehát olyan értelemben a végső megoldás nem jó, mert az más jelent, hanem de a szituációnak a végső megoldását. Tehát, hogy akkor ez olyat úgy kell fellépni, vagy olyat kell tenni, amitől ez nem folytatódhat.
Tehát, ha már belemész,
akkor úgy kell belemenni. Azzal a lelki állapottal, azzal a mentális állapottal. Tehát, hogy itt nincs kecmet, nincs jó pofáskodás, meg megoldjuk okosba, hanem...
Kedvesen.
Hanem akkor. De a kérdés második felére, hogy belemennék-e, egy nőt előttem lögdösnek az utcán ilyen agresszív van, biztos, hogy ugyanúgy szólnék. Én most is először csak szóltam, tehát... Nem az volt, hogy odaugrottam és lecsaptam a csávút, hanem azt mondtam neki, hagyj már abba. Na, mondjuk abba is hagyta. Nekem ugrott.
Más dolgot támadt, más azt dolgot. Mondta, hogy egy nagyobb kihívóval nézek most szembe. Egyébként, ha jól tudom, aztán kaptál is te ezért jutalmat a rendőrségtől.
Igen, a főkapitány asszony a boltvezetőjével együtt megköszönte a kiállásunkat, vagy segítettük így módon a rendőrség munkáját, és akkor volt egy ilyen kis szűkkörű beszélgetés, ahol kaptunk egy ilyen, egy ilyen dísztárgyat, nem is tudom, hogy minek nevezem.
Kaptál papír. Plecsnit?
Nem plecsni ez igazából, hanem egy ilyen üveg dísztárgy, amit a boltvezető asszony is kapott.
És ha jól tudom, az önkormányzattól is vár.
Hát én nem várok sem.
Vár rád, hétköznapi hős, talán a pontos
civil hős. Azt hiszem civil hős. Nem tudom. De igazából, hogyha én úgy fogadnám el szívem szerint, hogyha egyáltalán még ez szóban van, hogy mindenképpen a boltvezetővel együtt illetve ha csak egyet lehet adni, akkor azt neki adják, és ne nekem. Többek között azért is, de nem ez a fő indoka, hogy én valamennyire ismert ember vagyok itt Szombathelyen, tehát van ennek egy ilyen visszássága, hogyha ketten vagyunk egy ilyen szituációban, és kettőnk közül csak egyet lehet kitüntetni, akkor ne az ismert ember legyen.
Uh-huh. Akire egyébként is rányul a figyelem.
Hanem kapja az, aki tényleg ismeretlenül odaállt.
Egyébként ebben van valami szép, hogy te kiálltál érte, és megpróbáltad menteni őt, és amikor te kerültél abba a helyzetbe, ő állt ki érte, és ő próbált menteni téged.
Így van.
És akkor nagy vita volt arról, hogy te örök életben ingyen kapod itt a toronyi kenyeret már a volt vezetővel, vagy nem volt nagy vita erről?
Nem. Nem volt ilyen.
Jó, ez esetekbe se jutott, nem. És azóta is oda jársz vásárolni.
Igen. Tehát ugyanúgy, ugye ez egy más időpontokban is nyitva lévő bolt, tehát hogy akkor, amikor...
Nagyobbakat köszönnek az emberek neked?
Inkább váratlan helyeken. Különböző... Egyet elmesélek, mert azért sok ilyen van, de hogy az egyik bolt pénztáros, egy ilyen multi élelmiszerű üzlet pénztárosa, miközben számogatta, hogy hány zsömlét vettem, és miket vettem, és húzogatta le a pénztárgépnél, közben mondta, hogy nagyon büszkék vagyunk ám magára.
Csak úgy,
hát ugye dolgozott, én vásároltam, tehát úgy csak így oda súgta. És az nagyon jól esett, és mondtam, hogy köszönöm. Tehát, hogy ilyenből azért van.
Meg hát volt abban is valami. Ez jó. Hogy ugye játszottál utána közvetlenül pár nappal egy darabra.
Igen.
Mi is volt a címe, hogy utánképzés ittas vezetőknek, ez volt a darab címe, és ott te a kis monokliddal, meg a kis sebeiddel hülyen játszhattad el.
Igen.
A sebesült szerepet. Ugye, ha jól tudom, egy motorost, egy balesetet szemben.
Igen, de hát azt ugye a motor balesetet, illetve hát ez benne van, hogy motorral közlekedik, és elüt egy, ez a nem spoilerezés, elüt egy biciklis hölgyet az ebrán, illetve egymásnak mennek, de nem történik súlyos baleset. De így belefogalmaztuk azt, hogy az elütött hölgy nem sérült meg, de én bezzeg 8 napon túl. De aztán így elmúltak a sérülések, és így okafogyottá vált.
De azért a premier tapsában benne volt.
Benne, de az a Szikszai Rémusz, aki a darabot rendezte, vagy az előadást rendezte, az ő gesztusa volt irányomban.
Hogy?
Hogy külön megtapsoltatott.
Látod, ezt nem is tudtam. Tehát kaptál te egy külön tapsot.
Igen, de ez a Rémusznak köszönhető.
Uh-huh. Egyébként pedig, ha azt arról beszéltünk, hogy te egy szelíd ember vagy, igazság szerint.
Igen.
A magasságod és a meg, hogy azért elég sok olyan szereped volt, ahol katonát is játszottál, és erős embert is játszottál. Hát te arról is ismert vagy a Facebook közösségi oldaláról, hogy te verseket mondasz.
Igen.
Egyfajta helyi vers mindenkinek ket valósítasz meg a legváratlanabb időpontokban. Felbukka Horváth Ákos egy teljesen egyszerű háttér előtt, nincs is háttér, és verseket mond. Ez micsoda, Ákos?
Elmondom, hogy majd honnan ered, de ez nekem a szórakozás. Tehát más FIFA menedzser játéka játszik, olyan, vagy trash videókat nézeget, nem tudom, kimivel szórakoztatja saját magát. Én ezzel, nekem ez a szórakozás. Tehát, hogy ez engem teljesen kikapcsol, leköt, szórakoztat, érdekel, és ez onnan ered, hogy tavaly decemberben nagyon-nagyon kevés előadásom volt valahogy. Valahogy nem kerültem színpadra. Viszont a gyerekeim óvodában voltak, a feleségem dolgozott, tehát valamit ki kellett találni magamnak. És akkor egyszer csak így egy elkezdődött ez a... És így bele sodródtam, és vannak vers etüdöknek, nevezem én, amik ilyen fénykép, de tulajdonképpen mindig a vers fontos, tehát hogy én a vers szövegét azt igyekszem valahogy ráaplikálni az általam készített videókra, hogy olvasható is legyen. És így indult el. És akkor ebből lett egy csomó követő.
Audiovizuális terméket alkottál, egy képet, ráaplikálva a vers szöveget.
Igen, meg a hangomat.
Igen, és mondtad is, és aztán én nagyon sok olyat látok, ahol, ahogy mondtuk, a vers mindenkinek.
Abszolút.
Az arcoddal.
Mert egyszer csak így jöttek a kommentek, hogy na jó, de te, hogy egyáltalán tudták, hogy ki vagyok. És akkor gondoltam, akkor tessék, ez vagyok én. Akkor így ez. És akkor ebből is lett, erre is van egy pici igény, hogy lássanak, hogy milyen az, amikor...
Direkt nagyon naturális vagy.
Igen, igen.
Semmi smink, minimális szín, semmi szép fiúskodás.
Semmi. A vers a lényeg, meg a lélek. Tehát, hogy persze föl lehetne öltöztetni nagyon szépen, és csili-vili, nem tudom, de ezek a versek, amiket én elmondok, ezek nem erről szólnak, hanem egész másról. Ezek belső történetek. És az én szándékom az, hogy aki meghallgat tőlem egy verset, annak az legyen az érzése, mintha ott ülnék vele a nappaliában, vagy a konyhájában, és csak neki mondanám azt a verset, amit éppen hallgat.
Tehát a közvetlen intim kapcsolatot abszolút szeretnéd megtenni.
Tehát, hogy ezek nem közéleti versek, amiket én mondok, nem a nemzeti dal, amit...
Mi alapján válogatod a verseket?
Hogy milyen hatással van rám. Hogy hat-e rám? Ha nem hat rám, ugye itt az idők során, mert már majdnem egy éve csinálom, tehát, de elég sok kortárs költő küld nekem verset, hogy ő szeretné, ha tőlem.
Ha elolvasnád azt?
Ha elmondanám. Tehát, hogy ha elmondanám.
Egyébként van 60 ezer követőt.
Igen.
Ami nagyon szépnek mondható.
Igen, de igen, örülök is nekik. Picit nehézé teszik mert a maga vers létrehozás, tehát nem maga versalkotás, hanem a vers elmondása, meg az szórakoztat. És az tényleg nagyon, az nagyon elmélyült, bensőséges dolog saját magammal. De a komment, és én értem, és természetesen hozzátartozik a marketing tevékenységhez a kommentelés, de ez kezd kicsúszni a kezemből már. Tehát, hogy ez nagyon nehezen kordába tartható. 60 ezer ember az rengeteg, az már majd, hogy nem szombathelyi. Már nem kell sok, hogy szombathelyi...
Igen, 80 ezer alatt igen, van szombathelyi.
Igen, tehát, hogy már még mondjuk akkor bő 20 ezer ember, és sokan írnak, és nagyon köszönöm is nekik, akik írnak, és... De nem tudok már mindenre válaszolni, mert egy darabig nem... mindenre válaszoltam.
Aha. Tehát nem úgy csúszott ki a kezedből, hogy esetleg olyan kommentek jelennek meg ott, nem, amik zavarnak, hanem nem tudod már tartani a kapcsolatot azokkal, akik kommentelnek, és te meg nem az a típus ember vagy, aki egy ChatGPT-t rászabadít, hogy mindenkinek küldjön szívecskéket,
nem.
Köszönöm.
Ha szívecskét küldök, azt én küldöm, vagy nem küldök. Tehát nálunk a ChatGPT nálunk, a mi családunkban nem dolgozik így.
Uh-huh. Azt mondtad, hogy sok kortárs költő küld neked verset.
Nem.
Sőt, pont beszélgettünk egy versről itt, igen, az adás előtt, ami nem tudtam, hogy te rólad szól-e, vagy valaki nem. Másról. Ugye
másról.
Egy kicsit szomorú történet,
igen,
az anyukájáról, és most jó lenne, ha fel tudnánk olvasni, majd talán meg is keressük, látod, jó, ide készíthettem volna.
Igen. Anyám és én, az a címe.
Anyám és én, lehet, hogy én itt közben megkeresem, jó, neked.
Azt akkor közben elmondom, hogy az egy teljesen váratlan felkérés volt, egyszer csak rám írt. A monográmját elmondom, HB, hogy szeretné, ha az édesanyjáról írnék egy verset. És akkor mondtam, hogy hát, oké, nem, mintha én olyan sok verset írnék, de hát nézzük meg. És akkor írt nekem életképeket, és én abból írtam azt a verset, amit írtam.
Igen, tehát ezt te is írtad.
Ezt én is írtam, az ő kérésére.
Lehet, hogy azért nehéz, mert én odaadhatom neked az én telefonomat.
Nem, én megtalálom az enyémben sokkal de... hamarabb.
Jó, majd akkor ezt elmondjuk a végén. És jó. Nem tudtam, hogy ez rólad szól, vagy nem rólad szól, mert nem. Igazából egy nagyon...
Igen, egy elég szomorú történet, főleg az apai oldal, de és akkor még mielőtt azt hinnék a podcast hallgatói, hogy degeszre keressem magam a versekkel, nem. Ez eszembe se jutott. Tehát, hogy ezt, én ezért nem kérek pénzt. Vagy hát ezért sem kér. Tehát, hogy ezt én nem gondolom, hogy az a tisztességes, vagy nem csinálom, vagy ha csinálom, akkor igen.
Egyébként az jutott eszembe, hogy te valahol a színésszé válásod, aztán a Szombathelyre való kerülésed, az a Jordán Tamásnak igen. köszönhető. Ugye, ha gondolkodunk olyan színészeken, akik a versmondásban nagyok voltak, akkor nyilvánvaló, hogy Jordán Tamás neve abszolút. Is. József Attila kapcsán elsősorban felmerül. Volt ennek valami köze?
Ez kimutathatatlan, de biztos. Tehát, hogy ezek Jordán Tamás hatás az belül van. Tehát, hogy észre sem veszem, amikor az ő hatása is benne van abban, amit én csinálok. 1000%, hogy benne van a jordáni életmű, vagy a jordáni gondolkodás az én életemben.
Vagy a Jordánnál a versmondás.
Hát ez az egész, tehát hogy amit maga a Jordán Tamás képvisel.
Mert ugye te...
A művészetben.
Igen, te Budapesten a Merlinbe kezdtél, igen, talán igen, az igen. ő keze alatt.
Igen, igen. Lázár Kati és Jordán Tamás.
Igen, ez volt az időszak, amikor igen. ők ketten csinálták a Merlint, aztán a Jordán elkerült a Nemzetihez. Igen. Te is mentél
igen, meg az Orosz Robi.
Meg az Orosz Robi. Aztán Jordán elkerült ide Szombathelyre, és ugye létrehozta az állandó színházat, és jöttetek vele.
Igen.
Aztán Jordán elment... És de te miben? Itt maradtál. Igen.
De közben...
Mi történt?
Közben született, nem közben lett egy feleségem.
Tehát neked lett egy szombathelyi életed?
Abszolút. Van két gyönyörű fiam, Ikrek, nem sokára 6 évesek, úgyhogy most az iskola választás előtt állunk. Meglátjuk. Igen, van Szombathelyen nagyon szép helyen lakunk, tényleg.
Itt ragadtál, Szombathelyi lett?
Én ezt a szót nem annyira szerettem, hogy itt ragadtam.
Mert ennek van egy negatív
fel. Igen, igen. Akkor... Ezt én így döntöttem. Tehát, hogy nekem ez... Nem akarom elmondani azokat az ismert színészeket, akik azt mondták, hogy ez hülyeség, amit csinálok.
De biztos sokan mondták.
De mondták egy páran, de én azt gondolom, hogy ez... Az emberi része, az teljesen, annak azt így kell. Tehát, hogy nem áldozhatom fel a családomat azért, mert én Pesten, nem tudom én, most forgatok 6 napot valakivel.
Azért forgatsz?
Forgatok, de na az egy nagyon nehéz innen Szombathelyről. Tehát, hogy így... Még nem írtam alá a szerződést, ezért nem beszéltek róla, de nem tudtak egyeztetni, és ezért... Nem azt a szerepet játszom, hanem egyre kisebbeket, és vagy ebben a filmben. Amit viszont tudunk forgatni, vagy forgattunk, de azt Illés Laci, azt ő Szombathelyen forgatja, vagy Dozmaton, vagy itt a környéken.
És nem szakad bele a szíved, amikor kapnál egy jóval nagyobb filmszerepet egy filmbe, és nem tudod vállalni, mert azt mondják mondjuk itt a Szombathelyi Színházban, hogy téged nem tudnak nélkülözni. Mert ez van az emberben, hogy hát csak meg tudnák ezt oldani valahogy, vagy hogy van ez?
Ez úgy van, hogy ez el kell dönteni. Én itt tényleg, itt játszom, itt kapom a fizetésemet.
Ami biztos hatalmas.
Igen. Ne is beszéljünk róla.
De, két nagyon gazdag ember, itt egymással szemben. Támogatásnyugat.hu és a Vörös Sándor Színházba is járjatok. Igen.
Tehát, hogy, de akkor is, tehát, hogy én itt dolgozom, itt élek, és akkor ezt el kell dönteni, hogy ami belefér, azt akkor elvállom, illetve igen, én próbálok lavírozni, amennyire lehet, de nem mondhatom azt a szombathelyi életemre, hogy ennyi volt. Az csak a családdal együtt.
Miért szeretsz egyébként Szombathelyen élni? Akkor beszéljünk erről, mert olyan jó hallani egyébként, hogy valaki azt mondja, hogy lehet, hogy lenne több lehetőségem Szombathelyen kívül létezni, élni. És sokan azt mondják nekem, hogy hát miért nem mentem el, amikor elmehettem volna, de én itt maradtam. Az egyik dolog a család. De akkor ezek szerint valamilyen módon kötődsz te a városhoz is.
Igen.
No.
Nagyon érdekes szerintem. Apám itt született Szombathelyen a világháború alatt. Nem itt élt, hát ő egy kisfalban élt, de itt volt működő kórház. Ez csak mint érdekesség.
Hol élt apukád? Honnét hozták be anyukáját? Vagy hogy volt ez az egész?
Egyházas Keszőről.
Egyházas Kesző. Ez valamelyik
ez egy kis, nagyon pici kis,
kis falu Vas megyébe.
Vagy Veszprém megyébe már. Tehát, hogy itt a határ, a két megye határán. És a fiaim is itt születtek, tehát az ő unokái. De nem ezért szerettek Szombathelyen élni, ez csak mint érdekességet
hányba
mondom.
Hányban született apukád?
42-ben.
Lehetséges, hogy már volt ez a kórház, azon gondolkodom. Mert ugye, ahol most a Nyugat szerkesztősége van, és ahol ez a stúdió is van, ez eredetileg a szombathelyi szülészet volt. Akkor... mielőtt felépítették volna az új modern kórházi szülészetet, akkor feltehetően, lehet, hogy
ha ez volt a szülészet a 40-es években, akkor egészen biztos, hogy itt, ebben az
épületben. Szóval itt született apukám.
Igen, ebben az épületben, ebben a sarokban.
Nem misztifikáljuk nem, túl.
Nem.
Bár van bennünk, mind a kettőnkben van egy kis hajlam erre. Igen, tehát itt született apukád, ez egy kötődés. Aztán...
igen, itt születtek a fiaim. És ugye ide valósul a feleségem.
De tehát te alapvetően hol éltél?
Én budapesti
vagy.
De ez a párkapcsolati együttlét nyilván sok kompromisszummal jár, mert különben nem működik. Tehát, hogy ha csak az van, amit én akarok, akkor az egy merő önzés, ha csak az van, amit a feleségem akar, az is. De ő szombathelyi, itt él a családja, és itt van a házunk. De ebben el lehet adni, és semmi. De valahogy, tehát, hogy itt nekünk jó. És ha el akarunk menni valóva, de most családi programról beszélek, akkor beülünk az autóba, és elmegyünk. És akkor ott vagyunk. Tehát, hogy... igen, mert tehát, hogy följárni Pestre dolgozni naponta, volt olyan film, amit én minden nap fölvezettem, meg hazavezettem, hajnal 4-kor indultam, és este 10-re értem haza, de nyilván azt nem lehet hosszú távon csinálni.
Te nem vagy elég önző színész. Azt mondják ugye, hogy a nagy színészek többsége az nagyon keményen önző ember is.
Igen. Van benne igazság.
Mert hogy mindenki, aki egy pályát nagyon megszállottan csinál, ahhoz kell az, hogy azt mondja, hogy ez a legfontosabb az életemben.
Igen, de bennem is van, csak én nem durvás. Tehát én nem... A Honti Hannáról van az a híres történet, hogy volt valamik színdarabban egy tükör, amiben a szubrett, tehát játszó színésznő belenézett az első felvonásba. Az egyik próbán. Már összpróbán. És akkor a Honti Hanna ezt látta, és próba után azt mondta, a szubret nem néz bele a tükörbe az első felvonásba, mert a primadonna néz bele a harmadik felvonásban, aki ő volt. Aha. Én nem vagyok ilyen, de nyilván a színpadi szituációkban én kivívom, vagy hát... kiharcolom azt, amit
milyen
kell.
Furcsa logikája van minden szakmának, a színészetnek is, teljesen érthető. Ez először azt gondolnád, hogy mi ez, végig gondolod, teljesen abszolút érthető. Akkor beszéljünk egy kicsit a Szombathelyi Színházról, aminek te alapító tagja voltál, ugye Jordán Tamással együtt. Aztán elment Jordán Tamás, és sokan féltek attól, hogy mi lesz ennek a Szombathelyi Színháznak a sorsa, és mi lesz a Szombathelyi Színház folytatása. És akkor, ha jól ítélem meg, és azt hiszem, jól ítélem meg, talán a legjobb vidéki színház ma Magyarországon a Szombathelyi Színház. Mit gondolsz az elmúlt évekről? Hogy sikerült ezt nektek összehoznotok? Hogy működik ez a társulat? Minek köszönhető, hogy nem lehet azt mondani rá, mint annyi vidéki társulatra, hogy olyan vásári, vagy olyan vidéki, és hogy nem születnek, vagy olyan kis műzikeles, könnyed, szórakoztató, hogy nálatok tényleg komoly darabok születnek, és olyan darabok is, amik országos szinten is nagyon jó kritikákat kapnak. Szóval mesélj az utóbbi éveitekről.
Tehát Szabó Tibornak hívják az igazgatót, aki nem tudná, és most összem újra... Nem azt
újra hiszem, választották. Hanem, így pontosan van, most tudom, választották
igen,
újra.
Hanem pontosan
újabb
tudom,
öt
hogy
évre.
Igen, öt évre. Nyilván ez az ő munkája, meg az ő csapatának a munkája, akik a művészeti tanács, nem sorom fel a művészeti tanácsot, csak a társulatból Nagy Cili van benne. Tehát akkor azt így pontosan meg lehet fogalmazni, hogy például Nagy Cilinek elég sok köze van ahhoz, hogy művészileg értékes a mi színházunk, ha a színészekről beszélünk, és természetesen a benne játszó színészek szellemisége, tehetsége, ambíciója is benne van abban, hogy ez nem lett ilyen rossz ízű vidéki színház. Például én nagyon szerettem a Játsszuk az Antigónét diákoknak, amit azért is mesélek el, mert én játszom Kreont, és nagyon szeretem. De nem azon ki, tehát, hogy megy ez magától, nem kell nekem reklámoznom, különösebben. Ezt a szöveget, Szofoklész szövegét Máté Zsolt, az Örkény Színház művésze írt át, vagy színésze írt át, nagyon fogyaszthatóvá, nagyon. De mégis minden drámai rész benne van ebben a történetben. És utána beszélgetünk a diákokkal, hogy ők hogy élték ezt meg, hogy szavaznának, maradjon Kreón, ne maradjon. Például szerintem ez egy olyan szellemiségű előadás, ami még Pesten is kevés van. Még ha ez nem, nincs is benne a mainstreamben állunk, hogy ilyen szép magyar szavak az állják, mint mainstream, de ilyenekből is tevődik össze, hogy a mi színházunk az nem.
Beavató színdarab.
Igen, igen, és azt is nagyon magas színvonalon. Bálint Éva játssza Antigónét, és Németh Járpi és Szabó Robi meg élőben zenél, miközben játszanak szerepet is a darabban. És attól ez egész egyedi hangulatú. Tehát ezt úgy képzeljék el, vagy úgy képzeld el, hogy megy a kis trupp, visszük a hangszereket, visszük a krétát, és még Németh Gyöngyi és Németh Andrea, ők drámapedagógusok, ők, illetve a Németh Gyöngyi a színházban is dolgozik, ő vezeti a stúdiót, akik szintén nagyon sikeresek, különböző országos megmérettetéseken díjakat hoznak el. Azok közül, akik színészek akarnak lenni, elég sokat felvesznek az különböző egyetemekre, tehát hogy így az is van egy nagyon jó kis háttérországa a színháznak a ilyen
akkor ti mentek ki a fiatalokhoz ezek
igen.
Szerint.
Ezek a fiatalok itt vannak nálunk, de mi kimegyünk a fiatalokhoz az iskolákba. De ezt csak hozzáteszem, hogy ez is van. És akkor nyilván van mondjuk a Six, akit én nagyon szeretek, a Rémusz, de hogy látod, az önzőség csak olyan darabról beszélek, amiben benne vagyok. Tehát, hogy nem is fogok másról. Ez a Bodrogi Gyulát ott ha valaha ezt meg lehetett tanulni a Gyuszi bácsitól, ezt is. Egyszer a Gyuszi bácsitól megkérdezték, hogy te milyen vagy ebbe az előadásba. Megnézed? Nem. Hát akkor a legjobb.
Olyan nagy színészek, mint Bodrogi Gyula. Sok minden persze. Megengedhető, azt hiszem. Meg hát ez egy külön világ, amiben talán az átlagember soha nem igen. Tudja magát beleélni igazából. Szóval te elégedett vagy a Szombathelyi Színházi léteddel.
Hát azért mindig attól függ egy színész elégedettségi faktora, hogy éppen abban az évadban milyen szerepeket játszik. De én nagyon szeretem az utánképzést, tehát ugye azt hiszem az 11 ember plusz a rendező Szikszai Rémusz fantasztikus összmunkája, tehát hogy az iriglésre méltó, még hogyha nem is ez a legjobb high darab az összes közül, de azért alapvetően mindig van bennünk elégedetlenség, de én azt kifele nem, tehát az elégedetlenséget azt a befele fogalmaznám meg, vagy fogalmazom meg. Tehát az igazgató...
Azt belerakod a verseidben.
Igen, például. vagy azt elmondom az igazgató úrnak személyesen, vagy akit érint.
Még egy dolog. Hogy viszonyulnak a vidéken játszókhoz a budapesti színészek?
Én csak azt tudom elmondani, hogy hozzám hogy viszonyulnak.
Igen.
Hát hozzám remekül. De most komolyan. Tehát, hogy amikor volt ez a atrocitás, akkor nagyon sok Pesten dolgozó vagy játszó színész kollégám fölhívott. Viccesen azt mondtam a többieknek, a Kern Andráson kívül mindenki fölhívott, de ő nyilván karate edzésem volt, nem ért rá. Tehát, hogy nyilván Kern András nem hívott föl, meg sokan nem hívtak föl, de nagyon sokan fölhívtak. Meg írtak üzenetet.
Egyébként én, mint médiás, nagyon érdekes volt számomra, hogy milyen címekkel hozta le a média ezt az ügyet, és arra gondoltam, hogy te, aki ezt olvasod, azért ez néha nagyon kellemetlen érzés lehetett, mert hogy annyira elbulvárosodott a magyar média, lehet, hogy nem csak a magyar média, más is, és annyira szenzáció, hajhász címeket próbáltak adni, hogy az már nagyon sok esetben sértő is volt. És azt mondtam, szegény Horváth Ákos, nem elég, hogy megtörtént vele ez, akkor még ilyen című, mert ott aztán volt minden. Tehát
volt
minden.
Ez nagyjából 3 napig érdekes egy ilyen. Már híradós szempontból.
Persze, aztán jön a következő.
Aztán jön a következő újabb, szenzációs, nem tudom én micsoda. De nem is akarok ilyen. Tehát, hogy igen, akkor a klikkolvadászat van, akkor tudsz hirdetőt szerezni, hogyha be tudod bizonyítani, hogy a te felületedet sokan nézik. Tehát, hogy igen.
Megnőtt egyébként a Facebookon a verseit követőinek? Nem, biztos.
Nem hiszem.
Hát akkor most, Ákos, ha azt akarod, hogy hasonló népszerűség legyen, akkor most valami fantasztikus film vagy színházi szerepet kell játszanod, hogy úgy egyensúlyban legyen, vagy valami olyan verset, vagy valami olyan verset mondanod, igen, ami nagyon-nagyon-nagyon-nagyon. Hát, edzőterembe jársz?
Most nem. Most otthon edzegetek egy kicsit. Uh-huh. De az nincs összefüggésben. Ott egy kicsit túltoltam az edzést, és kellem. Ugye az öregedés, vagy az időmúlása, az kikerülhetetlen. Tehát, hogy nincs az a jó duma, amivel el tudod kerülni. Úgyhogy picit már visszafogottabban kell edzeni.
Arra gondolsz, hogy az ember, amikor elkezd öregedni, azt hiszi, hogy ha még jobban megnyomja az edzést, akkor az időt vissza fogja fordítani.
Nem is, hanem hogy ugyanarra a teljesítményre képes marad. Uh-huh. És azt nehéz elfogadni, hogy azért az nem nő, hanem csökken.
De ezért, ha megnézzük a tenyér méretedet, Ákos, szép nagy.
Igen.
Igen, szóval azért, igen, azt gondolom, hogy a fizikai állapotoddal nincsenek problémák. Igen, az időmúlás az ilyen, hogy egy darabig az ember megpróbál rápörögni.
Igen. De hát el kell fogadni, hogy ez és akkor, de ugyanúgy lehet edzeni, tehát én senkit nem beszélnék rá az 50 pluszos edzésről.
De drogosokkal ne verekedjen.
De az a semmiképpen. Meg egyáltalán ne verekedjen senkivel.
Igen, csak ha meg kell védeni valakit, de nagyon, igen, akkor igen. Megkeressük azt a verset, Ákos?
Igen.
Szóval én azt kértem az Ákostól, hogy mondja el azt a verset, amit valaki kérésére, HB kérésére ő írt.
Igen.
Az annak a valakinek az anyukájáról szólt, de aztán a technika ördöge ugye itten megtréfált bennünket, és úgy döntöttünk, hogy felolvasni ezt most nem tudod, viszont az adás végén bejátsszuk ezt a verset, és ezzel búcsúzunk ettől a podcast adástól. Minden jót nektek, sziasztok!
Anyám és én azt játszottuk, hogy bárányfelhők vagyunk, Isten kékegén, meg azt, hogy pittypangok a világ legszebb mezején. Önfeledten táncoltunk, mint boldog gyerekek. Azt sem bántuk, ha az eső picikét elerett. És a pillangók is mi voltunk, kik száldostak körülöttünk. Szeretlek, anya. És a megvadult apám, ki a világban szerzett sérelmeit rajtam verte volna el. Te elé álltál, anya. Helyettem kaptad a pofonokat. Engem a foteled mögé rejtve el. Hiába kérdeztem. Miért? Miért? Csak csendesen mosolyogtál. Nem hagylak el sosem. Egyszer minden jobb lesz. Mindig ezt mondtad. Egyszer minden jobb lesz. Csak jót adj a világnak, és vigyázd kis testvéreid. Így mentél el a messzeségbe. Szeretlek, anya. Foteledben azóta sem ült senki.